reggeli személy.
Bíró Nagy András, a Policy Solutions igazgatója, jó reggelt kívánok.
Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást.
Amiről pedig beszélünk, az egy térkép, ha jól olvasom, akkor ez egy probléma térkép, mégpedig a magyarok probléma térképe, mégpedig a magyarok probléma térképe 2024-ben, ami nem azonos a 23-mal, bár sok átfedést azért mutat. Hogy ne titkolozzunk sokáig, mi az, ami legjobban fáj most nekünk?
Igen, a Policy Solutions minden évben el szokta készíteni a Magyarország probléma térképét, és valóban, hogyha vannak ismerős dolgok, akkor az nem véletlen, hiszen évről évre próbáljuk a tendenciákat hasonló témákban bemutatni. Ami 2024 végén jól látszik, az, hogy az alacsony fizetések a magyarok legfontosabb problémája. Második helyen a magas árakat látjuk, ami kettő nyilván összefüggésben van.
A két vége.
Abban így van. És az is látszik, hogy azok a típusú kampányok, amelyek arról szólnak, hogy az állam nem működik, hogy a közszolgáltatások színvonalával komoly problémák vannak, az szintén nagyon rezonál a magyar társadalomban, és különösen az egészségügy helyzete. Tehát többféle közszolgáltatást is felmértünk, hogy mit gondolnak róla a magyarok, és a legrosszabb véleménnyel, illetve a legfontosabb problémának ezek közül az egészségügy színvonalát tartották, amely a magyarok problématérképpen jelenleg szintén dobogós helyen, harmadik helyen van. De összességében én azt hangsúlyoznám, hogy nagyon látványosan a megélhetési dimenzió az, amely foglalkoztatja az embereket. Az is látszik, hogy három olyan év után, amikor mindig a túl magasak a megélhetés költségei típusú válaszok voltak az első helyen, most először nem az került az érre, hanem most már a bérek. Uh-huh. Ezt én azzal merem, vagy tudom magyarázni, hogy két szuperinflációs év után valóban az infláció lehet, hogy lejjebb ment, de egy olyan magas színvonalra álltak be az árak, amelyhez viszonyítva most már nem az árak emelkedését látják az emberek az akut problémának, hanem azt, hogy egyszerűen nincs a zsebükbe elég pénz. Nem keresnek eleget, fizetések nem elég magasak, és talán nem véletlen, hogy most először ilyen kérdésekről szól még a kormány nemzeti konzultációja is. Tehát szerintem ezt érdemes hangsúlyozni, hogy azért nagyon sokszor migrációról, Soros Györgyről, brüsszelezésről, ilyenekről szoktak szólni a nemzeti konzultációk. Most a nemzeti konzultáció arról szól, hogy mintha a kormány is érezné, hogy gazdasági téren kell neki valami domborítani a 2026-os választásokig, különben nagyon nagy bajba fog kerülni, mert nem csak ez a problématérkép mutatja azt, hogy élen vannak az árakkal és a bérekkel kapcsolatos aggodalmak, hanem csináltunk egy elég nagy mélyfúrást a gazdasági percepciókba, a helyzetértékelésnek a percepciójába, és ebben az látszik, hogy nem csak 2023-24-re, az elmúlt egy évre visszatekintve elég negatíva az értékelése az embereknek, hanem ha megkérdezzük azt, hogy 2025-re mire számítanak, akkor azok a típusú álmok, vágyak a kormány részéről, hogy majd most sikerül beindítani a növekedést, és ez hirtelen az emberek helyzetértékelésében, a saját hétköznapi életüknek az értékelésében le fog csapódni. Ezek a remények egyelőre, vagy ez az optimizmus, amit a kormánytól látunk, ez az emberek válaszaiban egyáltalán nem tükröződik jelenleg. Tehát gyakorlatilag ugyanolyan megélhetési válság elhúzódására számítanak 2025-re, mint ahogyan az elmúlt egy évüket értékelték. És hogy ez egyébként mennyire egy nem pozitív kép az elmúlt egy évre vonatkozóan, az azzal tudom alátámasztani, hogy a 2023-ról szóló egy évvel ezelőtti elemzésünk, amikor hangsúlyoznám, hogy Európa rekorder infláció volt Magyarországon, és tehát gazdaság objektív számok szerint a 2023-as év azért nehezebb volt az embereknek, mint a 2024-es év. Most tényleg, hogyha csak a számokat nézzük, akkor ahhoz képest ugyanazokat a számokat látjuk 2024 végén viszont. Tehát annak ellenére, hogy az infláció lement 4% körülre, annak ellenére, hogy ha az idei évet nézzük, akkor a kormány már elkezd tudni mutogatni reálbér növekedést. De hogy ez a reálbér növekedés 2024-ben nem tudta még egyáltalán ellensúlyozni azt a sokkot, amely az emberek helyzetértékelésében 2022 és 23 a két nagy inflációs év után kialakult, és ezek a behúzott fékek, ami a fogyasztás elmaradásában is tetten érhetőek, ezek, ezek mindig ott vannak a fejekben, ezek a fékek, az teljesen egyértelmű. És ebből, tehát hogyha ezt le akarom kerekíteni, akkor ebből az következik, hogy 2025-re szerintem jól látja az Orbán kormány, hogyha van teendője, akkor az az, hogy valahogyan ezt a gazdasági helyzet percepcióját próbálja javítani, mert ha nem sikerül, akkor egy olyan ciklus után vághatna neki a 2026-os választásoknak, amiben azt lehet mondani, hogy 2022 nyara óta, tehát gyakorlatilag az előző választások óta az emberek nem tapasztaltak gazdasági előrelépést, sőt, inkább csak vagy stagnálást, vagy lecsúszást tapasztaltak. És így egy ilyen ciklus után én azt hiszem, főleg úgy, hogy van egy kihívója is a kormánynak, ez egy minden korábbinál veszélyesebb politikai helyzetet jelentene az Orbán kormánynak.
Ez kicsit olyan fordított a pásztor meg a farkas meséje, hogy a mesében a pásztor folyton a farkassal riogat, és akkor a hitele előbb-utóbb megszűnik, mert a farkas nem jön, és amikor jön, már senki nem hisz neki. Itt most a kormány évek óta ígérget, azt mondja, hogy nem a farkas jön, hanem a boldogság. Nagyon-nagyon-nagyon fogunk ámulni, mondja a miniszterelnök, és csodálkozni, hogy milyen gyönyörű évünk lesz, ezeket halljuk, és hát ezek inflálódnak, ezek a szavak, meg ezek a mondatok, úgyhogy azt hiszem, hogy amikor az emberek már egy ügyet se vetnek ezekre a ígérvényekre, akkor tényleg előáll az, amit úgy hívnak, hogy kincstári optimizmus, és az emberek azt mondják, hogy lehet, hogy te hiszel magadnak, de én nem hiszek neked.
Ez főleg szerintem most azért igaz, mert 2023 vége felé minden arról szólt, hogy 2024 lesz ez a fantasztikus év. Minden arról szólt, a tervezése a kormánynak, a költségvetés tervezése, a gazdasági növekedés tervezése, minden arról szólt, hogy itt 2024 lesz az, amikor újra elkezd dübörögni a gazdaság. És itt vagyunk egy évvel később, és jól látszik, igazából már Nagy Márton által is elismertem, hogy ez a 24-es év ez elment, úgy, ahogy van. Annak örülhet a kormány, hogyha 0,5% körüli gazdasági növekedést végül össze tud hozni idénre, pedig a tervek már idénre is a 2,5-3%-ról szóltak. És most éppen azt ígérik, úgyhogy elment egy újabb év, hogy na, akkor majd most 25 lesz ez az év. És hogyha erről megkérdezzük a választókat, hogy akkor azt gondolják-e, vagy most van úgy szól a kérdés, hogy az ön háztartása ön szerint a következő egy évben milyen helyzetben lesz, javulni fog az anyagi helyzete, romlani fog, vagy nem fog változni. És ebben azt látjuk, hogy a társadalom 50%-a azt mondja, hogy ő egy stagnálásra számít, 25-re vonatkozóan, egy számjegyű azoknak az aránya, akik javulást várnak, és a többiek, tehát olyan 35-40% pedig azt arra számít, hogy még tovább romlik. Ezek persze főleg ellenzéki szavazók. Van egy olyan megosztottság ebben, hogy a fideszesek inkább egy se nem jobb, se nem rosszabb időszakot várnak, de ez is önmagában szerintem beszédes, hogy a fideszes válaszadók nem azt mondják, hogy jövőre jobb lesz, hanem csak minden tizedik fideszes mondja ezt. Hanem a fideszesek nagy része belemenekül abba a válaszba, hogy legalább nem romlik jövőre. Mm-hmm. Tehát egy stagnálásnak a képe az optimista szenárió. Tehát szerintem ez mutatja igazán jól a helyzetnek a veszélyességét politikai szempontból.
Hogy mi számít optimizmusnak?
Hogy az optimizmusnak az számít, ha nem lesz további romlás. 25-re, amikor azt mondják, hogy elvileg ez lesz a fantasztikus év. Tehát szerintem innen indulunk, ez az a percepció, ez az érzet, ez a hangulat a társadalomban, ahonnan indulni kell, minden egyes választási kampánynak, és ezért gondolom azt, hogy ebből a szempontból azok a politikai erők, és ezek ezzel jellemzően ugye az ellenzéki oldalon vannak, akik igazából a realitást, tehát a hétköznapi valóságot próbálják az előtérbe tolni, azok előnyben vannak ebből a szempontból, mert nagyon találkozik azzal, amit az emberek egy, a legfontosabb problémáknak tartanak, kettő, amit a legfontosabb problémákról gondolnak.
Szóval ezekről az ellenzéki véleményekről nem gondolja már mondjuk a kormánypárti többség sem. Van egy ilyen nóta, azt hiszem ez a Rolling Stones-nak a Painted Black, ami most lefordítva erre a helyzetre azt jelenti, hogy kezdett sötétednek a helyzetet, mint amilyen. Tehát nem gondolják róluk az ellenzékiekről, vagy arról, amit mondanak, hogy sötétednek kezelik a helyzetet. Ugye? Hanem azt mondják, hogy hát igen, lehet, hogy úgy van, de reméljük, hogy nem romlik tovább.
Igen, tehát szerintem ez az igazi bizonyítvány ennek az elmúlt 2-3 évnek, hogy az optimizmus ma azt jelenti Magyarországon, hogy reméljük, hogy nem lesz rosszabb.
Legalább. Te említett a beszélgetés elején valamit, ami még így megragadta a figyelmemet, hogy tudni, a többi is megragadta a figyelmemet persze, hogy az emberek problématikája, nem is a probléma térképéről, hanem mondjuk az emberek radarjáról eltűnnek azok a szimbolikus dolgok, amik eddig a kormány szeretett operálni. Brüsszel ragadozó természete, Soros szegény, aki tud, már nem tud járni, de hát még mindig, mint egy ilyen préri farkasként járja a magyar vidéket, tehát legalábbis a Fidesz képzeletében. Az is eltűnt, meg az is eltűnik, hogy akkor a háború mit okoz, vagy mit nem okoz, hanem inkább a kormány felelőssége tűnik föl, illetve a hétköznapi élet pőresége, a megélhetés, a gondok, a gazdaság, a bevásárlás, a család, a megtakarítások, vagy azoknak az elmúlása. Tehát, hogy nagyon kevéssé lehet már ilyen dolgokra hivatkozni, amiket én mondom szimbolikusnak nevezek.
Igen, ezért is vizsgáltuk azt is, hogy nem csak az a fontos, hogy mik a problémák, hanem az, hogy ki a felelős azért, hogy ez a probléma van, hogy ez a probléma, ez a helyzet előáll Magyarországon. És ebben szerintem volt egy időszak, és ez leginkább talán a 22-23-as időszak volt, amikor még a háború egy frissebb dolog volt, nem három éve ment éppen, hanem csak fél éve, vagy egy éve, és akkoriban az a felelősség áthárító mechanizmus, ami arról szól, hogy azért van Magyarországon nehézség, azért van infláció, mert brüsszeli infláció, vagy milyen szankciós, brüsszeli szankciós infláció van, ugye meg kellett tanulni ezt a kifejezést Magyarországon. Ez egy jó példája, az a szankciós infláció kifejezés, hogy ami hogyan
nyelvi
történt.
Nyelvi lelemény, de nem jelent semmit.
Nyelvi lelemény, de nagyon fontos politikai kommunikációs nyelvi lelemény, mert nekem összesűríti most ebbe a két szóba azt, hogy hogyan próbálta áthárítani a felelősséget a kormány külső szereplőkre, azokért a nehézségekért, amelyek Magyarországon alakultak ki, és amelyek Magyarországon súlyosabbak voltak, mint bármelyik másik Európai Uniós tagállamban, pedig, ha azt gondoljuk, hogy a brüsszeli szankciók okozták ezt a válságot, akkor ennek mindenhol ugyanúgy kellett volna érvényesülnie. De tehát van ez a felelősség áthárító mechanizmus, ami azt gondolom, hogy egy időben működött. És ezt mértük, ezt, hogy ki a felelős a szituációért tavaly is, meg idén is. És ezért jó, hogy folyamatosan vannak évről évre adataink, mert látjuk a változást. És az idei évre, ha az idei pillanatképet megnézzük, akkor abban az a tanulságos, hogy a tavalyi évhez képest kopott az, hogy az Európai Unió a felelős a magyar gazdasági helyzetért, és kopott az is, hogy a háború a felelős. Miközben a kormánynak a felelőssége tehát nagyobb az emberek szemében, az itthoni helyzetért. Tehát ez nekem azt mutatja, hogy ahogy múlik az idő, ahogyan egyébként, ahogy múlt az idő, emlékezhetünk rá néhány évvel ezelőtt, a migrációs kampány is aztán évről évre elkezdett egyre jobban veszíteni az érvényességéből, pedig nagyon sokáig jól tartották fönn a napirenden. De hát nem lehetett a végtelenségig ezt a válságérzetet az emberek fejében fenntartani. Az sem, hogy miért nincs neked elég pénzed, miért nem tudod normálisan kifizetni azokat a kiadásokat, amiket szeretnél? Miért van az, hogyha elmész egy boltba, akkor azt látod, hogy 50%-kal többe kerül az a gyümölcs, ami két évvel ezelőtt még nem tudom ennyi volt.
Most hiszen már az élelmiszerinfláció nagyobb, mint az
meg
az
még
átlag,
nagyobb igen. Volt, mint az így van. Tehát ezért mondtam ez most kifejezetten az élelmiszerinflációt, amit pedig tényleg mindenki tapasztal a hétköznapokban. Ki ezért a felelős? És amikor egy évvel ezelőtt néztük, akkor azt láttuk, hogy legalábbis a saját szavazói körében teljesen jól tudta teríteni a kormány a felelősséget, és gyakorlatilag ugyanannyian mondták, hogy Brüsszelnek van a legerősebb hatása arra, hogy mi történik a magyar gazdaságban, ugyanannyian mondták, mint hogy a háborúnak van a legerősebb hatása a magyar gazdaságra, mint amennyien azt gondolták, hogy a kormánynak van erős hatása a gazdasági eseményekre Magyarországon. És most az látszik, hogy visszaesett valamelyest a háborúnak is és az EU hatásának is a megítélése, a kormányé most egyértelműen az első, és kifejezetten egyébként az ellenzéki szavazók körében, és most először tudtunk ugye Tisza párti problématérképet is felvázolni, hiszen egy új párt, amely idén jelent meg, most először van olyan szavazótábor, amit tudtunk elemezni, és az ő körükben pedig azt láttuk, hogy elsöprő azoknak az aránya, akik a kormányt teszik felelőssé a helyzetért, ami Magyarországon van. És ebből jön összességében ki egy olyan kép, ami már kedvezőtlenebb a felelősség áthárítás szempontjából, mint amit egy éve látunk. Ez is egy olyan trend, meg ez is egy olyan tendencia, ami politikailag veszélyes, hiszen arra alapozta az Orbán kormány a válság túlélő kommunikációját, hogy majd nem ő lesz ebben a hibás. De úgy látszik, hogy egyre többek szerint mégiscsak a kormány a felelős azért, ami történik a magyar gazdaságban.
Illetve, hogy mire az emberek rájönnek, hogy mégiscsak a kormány a hibás ebben a dologban, addigra a gazdaság kinövi ezt a problémát. De hát ugye látjuk, hogy hiába az évről évre történő ígéreteket, a gazdaság nem akarja kinőni ezeket egyelőre, sajnos. Jobb lenne valamennyiünknek, ha így lenne, de hát nem így történik. Két dolog van itt egyébként, hogy ezek szerint, amikor Orbán, mert a kolléganőm Józsa Márta azzal a hírrel örvendeztetett meg engem, hogy Orbán Viktor újabb békemisszióra készül, és hát ez mindig egy öröm, hogy látni, hogy az ember miniszterelnöke a nemzetközi tereken szárnyal, hogy ez mondjuk nem fogja javítani az emberek hangulatát, mert nem fogják gondolni, hogy Orbán Viktor akkor elhozza a békét, ez pedig el fogja hozni a gazdasági fellendülést. Tehát nem kötik össze a magyarországi helyzetet, vagy a kormány felelősségét azzal, hogy mi történik a nemzetközi szintéren.
Én azt hiszem, hogy ez most 25-re a nagy ígérete Orbán Viktornak. Tehát azért várnék ennek a megítélésével, mert ha valamire a 2025-ös fantasztikus évünk lesz című szlogent fel tudja fűzni, akkor az annak az ígérete, hogy hát ha eljön a béke, és ettől majd a gazdasági eredmények is javulnak.
Na de ő ezt gondolja valóban?
Hát, hogy ő ezt személyesen gondolja, jó, azt nem
csak
tudom.
A magatartása arra utal, hogy ezt ő hiszi?
Én azt gondolom, hogy politikailag ez a narratíva. Ez, amit meg tudok állapítani,
jó,
ebből.
Mindegy, jó.
Az, hogy ki mit hisz,
igen.
politikai szereplők közül. Én azt gondolom, hogy reálisan nem ezt hisz, vagy nem hiheti ezt, hogy csak ebből ez meg lesz. Mert látszik, hogy függetlenül attól, hogy béke vagy nem béke, béke vagy folytatódik a háború a következő évben végig. Ettől függetlenül már az idei ősz arról szólt, hogy Nagy Mártonnak össze kellett állítania egy 21 lépésből álló gazdasági csomagot, amely mindentől függetlenül bérnövekedést, ugye említettem, hogy az a legnagyobb probléma jelenleg a magyarok szerint, hogy nincs elég fizetésük, tehát bérnövekedést.
Munkások.
Munkáshitelt. Lakhatási kérdések most először fölmerültek. Ezt azért szeretném még kiemelni, mert ezt az elején nem mondtam, de volt egy olyan kérdése is a problématérképünknek, amely azt próbálta felderíteni, azt hiszem először magyar elemzőintézetek között, hogy mi a fogyasztás visszafogásának az oka. Tehát miért nem fogyasztanak a magyarok? Mert ez volt szerintem a sztár kérdése a közgazdász vitáknak 24-ben.
De legfőbb fájdalma a Nagy Mártonnak.
Legfőbb fájdalma a Nagy Mártonnak, többször hallhattuk nyilvánosan is, hogy mert nem értik, hogy hát lement az infláció, miért nem kezdenek el fogyasztani a magyarok. És megnéztük, hogy erre mik a válaszok. És hát az talán nem lesz annyira meglepő, hogy azt mondom, hogy a túl magas árakra és az alacsony fizetésekre fogták az emberek leginkább, tehát nyilvánvalóan mégiscsak az inflációs sokból és annak az utóhatásából következik ez, hogy nem fogyasztanak, de harmadik helyen a lakhatás költségei jöttek, vagy egyszerűen túl sokba kerül a lakhatásomat fedezni, ez nyilván lejelentheti az albérletet is, de jelentheti a magas rezsiszámlákat is, tehát összességben lakhatási nehézségek, lakhatási költségek harmadik helyen voltak abban, hogy miért nem fogyasztunk. Ha ezt is nézzük, és nyilván, hogyha nekünk, akiknek megvan a lehetőségünk, hogy néha csinálunk ilyen kutatást, akkor valószínűleg a kormánynak is meglehetett ez a tudása, még azelőtt, hogy mi mondjuk nyilvánosságra hozunk ilyen eredményeket, hiszen ők gyakorlatilag ugye hetente szondázzák a magyar közvélemény különféle bugyrait, anélkül, hogy nyilvánosságra hoznák ezeket az eredményeket. Tehát nyilván valószínűleg ez a lakhatási dimenzió, meg a gazdasági nehézségek, amiket mi most a maguk komplexitásába próbálunk bemutatni, alig ha nem, már a kormánynál is eljutott oda, valószínűleg valahol az év közepe táján, hogy őszre ebből egy gazdasági csomagot kell hozni, és a gazdaságról kell, hogy szóljon az új nemzeti konzultáció is. Tehát az, hogy majd Donald Trump győzelme mit jelent, meg a béke missziók mit jelentenek, meg majd lesz-e béke egyáltalán, vagy folytatódik még a háború valamilyen intenzitással, ez a jövő zenéje, ez egy politikai narratíva arra, hogy alá lehessen támasztani, hogy ugyan nekünk 24-ben nem jött össze az a gazdasági növekedés, és ezért neked sincsen több pénzed, mint amit mi ígértünk tavaly, hogy ez miért nem jött be, majd 25-ben be fog jönni, mert akkor ez a béke éve lesz. Tehát ezért hívják a költségvetést is békeköltségvetésnek, ezért tesznek föl most politikai kommunikációs szempontból minden patront arra, hogy akkor, hogyha Donald Trump segítségével ez valahogy tető alá hozható, és sikerül megállapodni az ukránoknak és az oroszoknak, akkor majd ez rögtön gazdasági fellendülés is jelent. Tehát én ezt meghagynám egyelőre, tehát a kommunikációs részlegre. Valójában viszont azt látom, hogy a kormány már minden erővel azon van, hogy próbáljon valamennyi növekedést, és egyben reálbér növekedést is 2025-re garantálni az embereknek, mert enélkül, ahogy ezt említettem, egy olyan ciklus zárhatna a Fidesz 2026-ban, hogy ez 25-ben nem indul be, hogy gyakorlatilag az egész 4 éves ciklus elment gazdasági előrelépés nélkül
az ország szempontjából. Lehet venni a régi plakátokat, hogy rosszabbul élünk, mint 4 éve?
Hát ugye ez attól
függ, mert
egy Fidesz plakát volt egy szocialista kormányzás idején. A pekje annak a Fidesz kampánynak az volt, hogy az emberek pont nem ezt gondolták.
Igen.
Abban de az időszakban, 2026-ban, de most jó esély van arra, hogyha ezek a tervek nem jönnek be még egyszer, tehát hogyha abból a feltevésből indulunk ki, hogy esetleg ez a gazdasági percepció, és nem is a makroszámok, ezt fontos hangsúlyoznom, hanem hogy az emberek ebből mit éreznek. Uh-huh. Ha ez nem javul, akkor tényleg egy olyan ciklust zárna az Orbán kormány, amikor a gazdasági helyzetértékelés végig negatív volt. Hogy ez miért fontos, miért a percepciót hangsúlyozom? Azért, mert néhány héttel vagyunk egy Donald Trump választási siker mögött. Ha az Európai Unió gazdasági teljesítményéhez hasonlítjuk az Egyesült Államok gazdasági adatait, a makroszámokat, akkor az egyébként egyáltalán nem rossz. Sőt, az amerikai gazdasági adatok most 2024 őszén, pedig mindenki azt mondja, hogy az infláció meg a gazdasági helyzetértékelés volt az, ami eldöntötte Trump számára Kamala Harris-szel szemben a választásokat, akkor lássuk be, hogy ez tehát nem azt jelentette, hogy a makroszámok lettek volna ennyire rosszak Amerikában, hanem az emberek érzete arról, hogy mi történt ebben a néhány évben. Hogy a covidos évek, mert ezek is ugye a covidos évek is Biden alá estek javarészt, hogy 21 januárban léptek hivatalba a demokraták Amerikában. Ez jelentette azt, hogy a 21-22-es évek azért nagyon még Covid-dal átitatott időszak voltak. És bár volt egy gazdasági fellendülés, nyilván Amerikában is az inflációs érzet és egyebek fontosak voltak abból a szempontból, hogy milyen hangulat alakult ki mostanra. És ezért hangsúlyozom azt, hogy Magyarországon sem feltétlenül azt kell nézegetni csak, hogy 2025-ben lesz-e mondjuk 3%-os gazdasági növekedés, mint amiről hallhatunk. Hogy lesz-e akkor egy érdemi bérnövekedés miatt érdemi reálbérnövekedés, hanem azt kell nézni, és ezért fogjuk jövőre is megcsinálni ezt, amit most itt bemutatok részletesebben az adásban, mert szerintem, hogyha 25 őszén megnézzük ugyanezt a képet, akkor már jó képünk lehet arról, hogy milyen hangulat veszi körül azt a kampányt, amely aztán 26 január 1-től be fog durranni.
Ez érdekes, tehát hogyha van egy jó hír, mondjuk makro jó hírek jönnek, annak a közvéleményre nézve van egy spétje. Tehát van egy idő, amíg az emberek ezt megérzik, vagy átérzik, vagy tudom én, a bőrükön tapasztalják. De hát nyilván az előbbiekhez, meg visszatérve egy kicsit a szimbolikus politizáláshoz, én e köré sorolom ezt a 25 pontot is, amit az előbb említett, aminek egy jó része ilyen, hát hogy mondjam, csak jóléti csomag akar lenni. Csak hát ahhoz nagyon véznácska szegény, mert ugye a munkás kölcsön az ilyen pár millió forint, amit nem is érdemes fölvenni, mert nem tud vele mit kezdeni az ember, legfeljebb elszórni tudja, azt arra meg nem adják oda. Mondjuk a takarék feltörése az azt jelenti, hogy az emberek a saját pénzüket áldozzák fel arra, hogy a gyereknek lakás legyen, ez nem a kormány. A dicsősége, bár ezt úgy próbálják beállítani, hogy mit tettük lehetővé természetesen, hogy erre a célra is fordítható legyen, tehát az emberek tudják, hogy ez a nagypapa pénze. Hát nem hülyék, nyilván. Tehát ezek a jóléti ígérvények, ezek a, amiben én azt látom, hogy nagy igyekezettel próbál a kormány naponta előrángatni valamit, ami nem kerül pénzbe, de aminek az emberek örülnek. Egy picit csökkenteni a bürokráciát itt, beígérni ilyen-olyan változásokat a problémáik kezelésében, amire most rá fognak faragni, ugye, mert a kormányablakok megszüntetése után inkább nagyon kaotikus rendszer fog előállni, ez már most látszik, amit sokkal nehezebb is lesz kezelni az embereknek. Tehát azt még megszokták, hogy mi az a kormányablak, be lehet menni, leülni, ott van egy ember, foglalkozik belünk. Ez most itt sokkal rizikósabb, és sokkal inkább épít az embereknek egy olyan tudására, mivel nagyon sokan nem rendelkeznek ebben az országban. Szóval mindegy, szóval bonyolult dolog. Ezzel próbálkoznak, de hát itt megint hitelvesztés lesz, mert az emberek látják, hogy ez nem elég, vagy kevéske, vagy inkább csak ilyen, hát nem azt akarom mondani, hogy paraszvakítás, de közel jár hozzá.
Behoznék itt most egy szempontot, amely szerintem fontos kiegészítés. Már volt 2021-22 környékén egyszer egy ilyen helyzetben a kormány, amikor ugye volt egy nagyon durva covidos év, a 2020-as, amely nagy recessziót hozott. És akkor 21-22-re valamit produkálni kellett, hogy az az érzet, hogy jó irányba mennek a dolgok, vagy hogy én jobban élek egy kicsit, vagy kijöttem a válságból, ez előáll. És ott egy elég komoly osztogatás volt a végén, tehát emlékezhetünk 2021-22, aminek szerintem a legfontosabb eleme a személyi jövedelemadó visszaadása volt. Igen. A 22-es kampányban. Az tényleg sok pénz volt, az tényleg sok embernek egy nagy szabad szemmel is jól látható összeg volt. De ez nem önmagában állt fenn ez a helyzet, tehát hogy a költségvetési hiány elszaladásával is a pénzeket kiosztva javítják a hangulatot, hanem a másik fele a történetnek, hogy az Orbán kormány gazdasági, nem tudom, teljesítő képességéhez képest mit gondolnak az ellenzéki alternatíva, mit hozna számukra. És szerintem a 22-es választások azért fontosak, mert az egy olyan helyzetet állított elő, amikor a Fidesz azt akármilyen is volt a gazdasági helyzet valójában, akármilyen intézkedéseket is hozott. A lényeg az az érzet volt, hogy ha a Fidesz marad, akkor még mindig jobban járnak az emberek, mint ha jön ez a szedett-vedett hatpárti társaság, amelynek a miniszterelnök jelöltjére rá lehetett húzni sok mindent a választási kampányban, például azt, hogy bevinne minket a háborúba, és akkor majd a gazdaság árát a magyar lakosság fizetné meg, mármint pénzbe is, nem csak úgy, hogy elviszik a, nem tudom, gyerekeket a frontra, mint ami ugye a narratíva volt.
És mindenkinek és kell venni egy kalasnyikovot az ukránoknak a megtakarított pénzéből, igen, igen.
Például, de hozzátenném a jóléti dimenziót is, például az, hogy az volt az érv, vagy most a Fidesz kampányt mondom inkább, hogy ha jön az ellenzék, akkor elveszik a 13. havi nyugdíjat. Ha jön az ellenzék, akkor visszacsinálják azt a minimálbér emelést, amit a kormány csinált. Ha jön az ellenzék, akkor majd biztos privatizálni fogják a kórházakat. Hogy csak mondjak néhány olyan dimenziót, amiben lehet, hogy hülyén hangzik így elsőre, de a kormány végső soron az ellenzéket nyomta be egy gazdasági jobboldalibb pozícióba, ami nem volt feltétlenül igaz az ő álláspontjaikra, de most a kampány narratívákat mondom, és abból a szempontból a Fidesz próbálta magát mégiscsak a megélhetési válságnak egy jobb kezelőjeként előadni, egy, hát ha mondhatom így, akkor gazdaságilag baloldalról előzni azt, amit az akkori ellenzék hozott. Na most ez miért fontos? Mert van egy tapasztalat tehát, hogy nem önmagában az számít, hogy kinek milyen a teljesítménye, hanem hogy a másikhoz képest milyen a teljesítménye, pontosabban az emberek mire számítanak, hogy az alternatíva hozzá képest milyen lesz. Tehát a Fidesznek az is egy járható út, hogyha őt ugyan nem látják zseniálisan hatékonynak és jónak, de mondjuk azt gondolnák, hogy a Tisza párt az rosszabb lenne, ha az ő anyagi helyzetükre vonatkozóan. Na most ez egyáltalán nem biztos, hogy ez a helyzet előállítható még egyszer, amit 21-22-ben sikerült, de akkor tény, hogy sikerült. Most a helyzet inkább úgy néz ki, hogy hogy nagyon rossz ez a gazdasági helyzetértékelő kiinduló pont, és ehhez képest talán nem olyan nehéz Magyar Péternek elhitetnie, hogyha a Tisza párt jönne kormányon, akkor az valamilyen szempontból azért mégiscsak előrelépést jelentene az embereknek. És akkor mondok is egy-két ilyen dolgot, amire már az elmúlt hetekből, hónapokból tanulva talán láthatjuk, hogy mire is építi ezeket a lehetséges érveit. Az egyik például, hogyha a kormányváltás lenne, akkor haza lehet hozni az uniós pénzeket. Na ez például egy olyan dolog, ami még nem volt ilyen akut probléma három évvel ezelőtt. Haza lehet hozni az uniós pénzeket, és akkor majd lehet, hogy nem lesznek ennyire rossz állapotban az oktatási intézményeink, az egészségügyi intézményeink, a gyermekvédelmi intézményeink, hanem lesz végre uniós pénz arra, hogy ezeket felújítsák. Vagy például a épületszigetelési kérdések, lakhatási költségeknek a kérdése, a rezsiszámlák kérdése. Tudjuk nagyon jól, hogy a helyreállítási alappénzei, amihez Magyarország nem fér hozzá egyáltalán, mert az a szuper mérföldkövek alá van rejtve jó mélyen, annak egy jelentős részét zöld átmenetre kell költeni. Tehát úgy, hogy címkézve van, hogy csak arra lehet elkölteni. Ilyen zöld átmenet az, hogy mondjuk az összes Kádár kockát újra szigetelik Magyarországon uniós pénzből. Ez egyébként, ha Magyarország ezt tudná használni, akkor tényleg olyan mennyiségű pénz van a helyreállítási alap Magyarországra jutó forrásaiban, hogy ennek már bőven neki lehetett volna állni az elmúlt években, és az viszont tényleg egy látványos eredmény lehetett volna a kormány számára, ha mondjuk tényleg az látszana a vidék Magyarországán, hogy 10 000 számra elkezdenek ezek az épületek hirtelen energiatakarékosabb módon működni. Tehát most csak mondok egy ilyen témát, az uniós pénzeket, hogyha hazahozzuk, és abból fejlesztjük az országot. Ez egy lehetséges érrendszer, amit a Fidesz láthatóan nem tud elérni, hiszen padhelyzet, igen, ez talán jó kifejezés, hogy uniós szintén egy ilyen padhelyzet van a pénzek közül, senki nem mozdul, a pénzek meg ott állnak. Ez egy olyan helyzetet jelent, ami megteremti az ellenzéki politika számára azt a lehetőséget, hogy például az uniós pénzeknek a hazatóhozatalával és jobb felhasználásával kampányoljanak. És persze a másik az, hogy nyilván lesz egy verseny azon a téren, hogy ki tud milyen gazdaságpolitikát kínálni, ki tud milyen béreket kínálni, ki tud milyen nyugdíjakat kínálni a következő ciklusra, és ezt kinek hiszik el. És talán ez a legfontosabb dimenzió ennek a következő időszaknak, és ezért tartom fontosnak, hogy ne csak a makroszámokat nézzük, hanem azt is, hogy ez az embereknek a horizontján hogyan csapódik le.
Bocsánat, levertem egy fejhallgatót. Szóval az, amit említett, hogy tudnélik bedobták azt, hogy Brüsszel meg fogja tiltani a 13. havi nyugdíjat, azt most is bedobták egyébként. És hát voltak is tiltakozások, idős asszonyok kiabálták, hogy fúj Brüsszel, és pusztulj Brüsszel, stb. De én nem látom, hogy ez, hogy mondjam, csak így társadalmi hitelt nyerne. Tehát ez megint olyan mondatok közé tartozik, amiknek a szavatossága lejárt. Mit csinál Brüsszel, vagy mit nem csinál Brüsszel? A sokadik rangú kérdés ahhoz képest, hogy mit csinál a kormány, és mit nem csinál a kormány. És hát itt megint a hitellel, az elfogadottsággal van, vagy mint korábban én kicsit ilyen emelkedetten határoztak meg szakértők, az Orbán és a rendszerének a varástalanodásával áll elő egy ilyen nagyon hétköznapi kopott, öregedő, fizimiska és repedező, öregedő rendszer az, amit az emberek szeme előtt áll. Tehát messze nem már az a izmait mutogató, fiatalos, erős és diadalmasan előrehatoló rezsim, mint amiben korábban éltek, vagy hitték, hogy élnek. Ez a valamiképpen megjelent a múlékonyság az emberek tudatában ezzel a rezsimmel kapcsolatban. Nekem ez a benyomásom, de ez csak egy benyomás.
Igen. És ezért hangsúlyoztam azt, hogy kifejezetten talán ezek a kiegészítő kommunikációs narratívák, amelyek próbálták a mindenféle ellenségképekre testálni a felelősséget a hazai helyzetért, hogy ezek kopóban vannak. És hogyha ezek a dolgok viszont lekopnak róla, és ahogy ön mondta, egy ilyen pőre valóság egyre jobban meghatározza azt, hogy mi van az embereknek a horizontján, az szerintem egy olyan helyzetet jelent politikailag, amilyen veszélyes helyzetben még ez a kormány nem volt 2010 óta. De szerintem most ki lehet jelenteni, hogy egyszerre van jelen az, hogy viszonylag erős az embereknek a válságérzete, gazdasági válságérzete, és egyszerre áll elő az a politikai kép, vagy helyzetkép, amely 14 évig szintén nem volt, és ez pedig az, hogy ez a centrális erőtér érdemben meghaladva legyen, és úgy tűnjön, hogy valóban van a Fidesszel egy hasonló nagyságrendben focizó játékos ebben a ligában. Egyszer volt olyan helyzet, amikor ez úgy tűnt, hogy ez előállhat, amikor a 2021-es előválasztásoknak a vége lett, és akkor volt egy ilyen kegyelmi pillanat, néhány hétig csak egyébként, amikor különféle kutatások szerint a hatpárti ellenzék az gyakorlatilag akkora volt, mint
aztán a aztán elengedték Fidesz. Az egészet, és úgy múlt el november, december, hogy nem csináltak semmit.
Az egy nagy hiba volt, ami akkor történt, tehát két hónap gyakorlatilag ment az ablakon ki.
Az egészet,
ment az ablakon ki, és addigra ez a hangulat is elmúlt, hogy ez a hatpárti ellenzék valóban egy potens kihívója lehet az Orbán kormánynak, és maguk a választók sem hitték el, hogy ez a hatpárt tudna együtt kormányozni. De ez most egy másik helyzet, mert most nem egy összeeszkábált hatpárti történetről van szó, hanem egy pártiról. Viszont az is igaz, hogy ennek tényleg egy biankó csekket adtak az emberek ennek az új mozgalomnak. Tényleg nem kell, hogy gyakorlatilag egy beszélő fejen kívül bármilyen más érdemi nyilvánosságbeli arca legyen ennek a pártnak. Még, tehát ezt mondom, hogy most még ez a hitel még tart. Az is egy jó kérdés persze.
Hogy meddig?
Tehát ez azért tegyük hozzá, hogy ha arról beszélünk, hogy a Fidesznél hogyan kopnak dolgok, akkor tegyük hozzá, hogy a Tisza párt esetében még mindig egy ilyen mézes hónapok vannak, én azt mondanám. Tehát hogy a berobbanás után még tart az időszak, hogy...
És tudja, hogy ez valami szláv kifejezés egyébként?
A mézes hetek?
Mi oda mézesz, igen. Nem tanult oroszul, vagy nem, szerbül, nem?
Nem.
Na mindegy, valami visszajött, lehet, hogy valamelyik őse.
Nem, én az angolból veszem, mert ott viszont ilyen honeymoon periodnak hívják.
Ja, ez tényleg, ez ugyanaz, igazán.
Mézes hetek, mézes hónapoknak hívják. És azt gondolom, hogy Tisza pártnál és Magyar Péternél ez még mindig tart. Ez is indokolja azt a teflon hatást, hogy bármilyen negatív kampány volt az elmúlt hónapokban lepereg, de nagyon messze van még a következő választás, és nem lehet tudni, hogy ez még másfél évig ugyanígy lepereg-e. Tehát az, hogy ez a momentum az ő részükről, most nem a pártra gondolok, hanem az ő pillanatuk, ez a mézes hónapok hosszú pillanata, ez kitarthat-e még másfél évig úgy, hogy folyamatosan negatív kampány, és főleg ugye ennek a lényege az, hogy egy ilyen bulvár szappan operába belekényszeríteni a kihívót, amiben aztán belefullad ebbe a bulvár mocsárba, tehát gyakorlatilag ez van ugye kitalálva ellenszerként, hogy ez működik-e, szerintem ez is a 25-ös évnek az egyik legfontosabb kérdése lesz. Mert ez nagyban összefüggésben lesz azzal is, hogy a kihívónak elhiszik-e, hogy alatta jobban fognak élni az emberek. Tehát szerintem a 26-os választásoknak, ha lesz egy központi kérdése, az persze lehet sok szimbolikus kérdés is, és majd az Orbán kormány meg fogja próbálni azt központi kérdésként előadni 26-ban is, hogy majd a háború és a béke kérdése lesz ugye a fő kérdése a választásokon, de könnyen lehet, hogy az alapján döntenek majd azok a százezrek, akik valószínűleg eldöntik ezt a választást a végén, hogy egyébként kitől, vagy kiben bízva remélhetik azt, hogy egyébként nekik jobb lesz 26 után.
Az jutott eszembe, amit a Spétről beszéltünk az előbb, hogy ha makromutatók javulnak, akkor ugye az amerikai mintát látva, a közvélemény az, hogy a saját helyzetére ez hogyan csapódik le pozitíve persze, arra kell várni hónapokat, vagy lehet, hogy egy teljes évet is, amíg ezt az emberek megérzik, amíg a percepció tökéletes lesz. Hogy ez valahogy fordítva is működött, mert én sokáig nem értettem ezt a dolgot, illetve megmagyaráztam a magyar tunyasággal egy kicsit, hogy az elmúlt években azt azért, és én már régen túl léptem el, hogy az emberek nem tudják, hogy mi folyik az országban, mert tudják, szerintem tudják, hogy amikor nálunk olyan infláció volt, ami máshol nem, amikor olyan energiaárak jöttek, amik máshol nem, amikor olyan dolgokat mondtak a háború veszélyeiről Magyarországon, amik nem voltak tapasztalhatók, és Európában máshol sem. Tehát amikor nyilvánvalóvá vált, hogy ezek kamuk, akkor nem értettem, hogy ezt miért nem veszik észre, illetve miért nem hozzák föl, miért nem botrány az, hogy ezek az uniós pénzek nem kerülnek magyar, mert nem lett belőle botrány. Nem lett társadalmi botrány. Ezt most próbálja Magyar Péter azzá tenni, de eddig nem volt az, holott botrány volt önmagában. És a társadalom némán ült, és így figyelt, és nem, meg sem mukkant. És most hirtelen elkezdenek neki fájni ezek a korábbi dolgok, és akkor úgy érzem, hogy lehet, hogy ennek az egész, tehát hogy mondjam, a rossz dolgoknak is van egy ilyen spétjük. Nem?
Könnyen lehet, és lehet, hogy például az uniós pénzek ebben még nagy szerepet játszhatnak abban az értelemben, hogy azt gondolom, hogy az, hogy föl van függesztve, de majd egyszer megkapjuk, az egy dolog. De szerintem most még nem szembesült azzal a magyar társadalom, hogy milyen súlyos a helyzet az uniós pénzek terén, mert már a kérdés nem úgy merül föl önmagában, hogy föl vannak függesztve a pénzek, és majd mikor fogjuk megkapni, hanem a végleges forrásvesztésnek. Tehát az, hogy Magyarország emiatt, a kötélhúzás miatt végül a nemzeti érdekeiben sérül azzal, hogy ezeket a pénzeket Magyarország végleg elvesztheti.
És ezt hozzá a különbséget megteszi-e a magyar ember, hogy itt egyedül Orbán Viktornak érdeke az, a rezsim védelme érdekében, hogy ezeket a pénzeket Magyarország ne kapja meg. Magyarország érdeke az, hogy ezt a pénzt megkapjuk, szemben Orbán érdekeivel.
Igen, igen, és hogy ez egyébként mennyire választási téma is tud lenni, arra egyébként a lengyel kormányváltás az egyik legjobb példa. Donald Tusk ugyanis 2023-ban, amikor legyőzték Kaczyński pártját, jog és igazságosságot, az egyik fő mondása az volt, hogy kormányváltás esetén ő majd kiszabadítja azokat az eurómilliárdokat, amelyek Lengyelországban is be voltak fagyasztva mindenféle jogállamisági viták miatt. És egyébként sikerült is feloldatni az új lengyel kormánynak ezeket a pénzeket még az idei évben. Viszont ez a forrásvesztés, tehát szerintem a következő időszaknak majd egy fontos ráeszmélése lehet magyar társadalomban az, hogy például most decemberben ki fog derülni, hogy már idén évvégén el fogunk veszíteni 1 milliárd eurót. Ezt tudjuk, hogy ez így fog történni.
És nem tudom, hogy az emberek figyelik-e, de naponta fizetünk.
Az 1 millió. Az is nagyon sok pénz, de én most mondok 1 milliárdot, jó, amely még egy nagyság.
Aki felülütötte az én lapomat, igen.
Hát van 1 milliárd euró, ami nem túl vicces, de az a helyzet, hogy a 2022 végén felfüggesztett pénzeknek, tehát a 2022-re vonatkoztatott része, az két év után, ha nincsen a jogállamisági eljárás lezárva, akkor automatikusan elesik ettől az ország. Tehát ez, tudjuk, hogy ez nagyjából egy milliárd eurós összeg. De én behoznám ide a játékba a helyreállítási alapnak a pénzeit, amelyhez, ahogy említettem már, Magyarország nem tud hozzáférni, mert teljes egészében blokkolva van a szupermérföldkövek által, amiket teljesíteni kéne, főleg ugye antikorrupciós intézkedésekről van szó. És ez egy 10 milliárd eurós történet összességében. A helyreállítási alap, ha nem tolják ki ennek a határidejét, akkor 2026 második fél éve. Tehát addig kellene Magyarországnak ezt elkölteni szőröstől bőröstül, úgy, hogy hozzá sem tudtunk még kezdeni az elköltéséhez. Tehát véleményem szerint már akkor is késő lenne, ha holnap elkezdhetnénk felszabadítva ezeket a pénzeket beruházni Magyarországon a helyreállítási alap pénzeiből. 2026 második felében tehát, ha ez a történet nem oldódik meg, és az uniós szabályozás nem változik a felhasználás tekintetében, akkor Magyarország 10 milliárd eurótól eshet el 2026 második felében. Szerintem ezek a gondolatok egyáltalán nem érkeztek meg még a magyar közéletbe. Egyáltalán nem látszik, hogy ez egy központi politikai kérdés vált volna, márpedig ha viszont egy ilyen lengyel mintára Magyarországon is a kormányváltás egyik tétje az lehet, hogy Magyarország hozzájut-e azokhoz az uniós pénzekhez, amelyek újra be tudják indítani a gazdasági növekedést Magyarországon, akkor szerintem egyébként az a kérdés fel fog merülni, hogy ki a hibás azért, hogy Magyarország nem tudott élni ezekben az években az uniós források egy jelentős részével, és ki az a felelős, aki miatt Magyarország egyenesen súlyos eurómilliárdokat, amelyek akár 1000 milliárdok is lehetnek forintban számolva, nem jutott hozzá.
Tehát ez szerintem tegyük hozzá, és amiért a hiány, ez a pénzeknek a hiánya következtében súlyosan eladósította az országot, az a kormány.
Ráadásul Kína felé.
Felé. Úgy, hogy eltitkolja, hogy micsoda kamatokat fizetünk, és hát már a titokból látszik, hogy nagyon-nagyon sokat. Törvénytelenül, gusztustalanul sokat. Jó, egyébként csak a dologhoz azt szerettem volna még hozzátenni, mert említette, hogy van egy kegyelmi időszak, mézes hónapok, stb. Van egy olyan érzésem, hogy mintha nagyon-nagyon sok embernek lenne elege. Tehát nem egyszerűen rossz a kedvük, hanem úgy elegük van. Elegük van ebből a tizenvalahány évből, elegük van. Ezt egyébként azt mondják szakértők, hogy ebben az is belejátszik, hogy az emberek egy idő után megunják. Megunják az a politikusok arcát, megunják azt, hogy mindig ez a miniszterelnök, meg mindig az a belügyminiszter, meg mindig ezek vannak itt. De van egy ilyen elegem van érzés, és ez valahogy azt hiszem, hogy nem is arról van szó, hogy sok mindent megbocsát Magyar Péternek, vagy sok mindent elnéz a Tiszának, hanem tudják, hogy ez az utolsó sanszuk. Nem fog még egyszer ilyen lehetőség előállni, mint ez. Tehát kapaszkodni fognak bele.
Hát én ezért mondom azt, hogy jelenleg a hajtóereje az egész Tiszás történetnek a remény az ellenzéki választók részéről.
Vagy a kétségbeesés, hogy nincs más.
Hát, akkor igen, innen is megfoghatjuk, de annak a reménye, hogy valamilyen változás Magyarországon egyáltalán lehetségessé válhat, és valószínűleg ezért van az, hogy nagyon sok mindent megbocsájtanak neki, olyan dolgokat is, amelyeket lehet, hogy más politikusnak nem bocsátottak volna meg az elmúlt egy évből.
Igen, olyan dolgokat söpörnek félre, amiben egyébként beleálltak volna korábban, hogy hát ezt mondta, ez nem volt szép tőle, ezt csinálta, nem volt szép, nem baj, nem érdekel, mondják, vagy éreztetik, vagy érzik, az a lényeg, hogy van.
Igen, de is, hogy ez mennyire szélsőséges ez a szituáció, az azért mégiscsak abból látszik, hogy mégiscsak egy alapvetően egy 100%-ban fideszes háttérből érkező politikusról van szó, aki 14 évig a rezsimben élt, és nem is rosszul, és baloldali, liberális és zöld szavazók javarészben azok, akik ezt az alapvetően jobb-közép beállítottságú új politikai figurát támogatják, mert akár egy ilyen politikai figurát is támogatnak akkor, hogyha ez kell a változáshoz. Tehát ez igazából európai szintéren különösen szemléletes, és amikor ezt külföldön magyarázom el ismerősöknek, akkor ez tesz igazán szemléletessé a magyar helyzetet, hogy valójában úgy erősödik az európai néppárt, tehát az európai jobbközép az európai szintéren, hogy valójában ezt a szociáldemokratákhoz, a liberálisokhoz és az európai zöldekhez tartozó, értékrendileg tartozó szavazók fűtik föl Magyarországon.
Igen, hát most ebben nem akarnak ebbe belemenni, hogy mi van a néppárttal, de ami Magyarországot illeti, azért gondoljunk bele, itt volt egy SZDSZ nevű, nagyon magabiztos, nagyon sikeres egy időben, egy közbeszéd meghatározó, tele tehetséges emberrel, az első szabad választáson a második helyet, trónkövetelő helyet befutó párttal, és az emberek, hogy mondjam, szemen láttára porlott szét és esett szét, és szűnt meg ez az esély, amit egy liberális párt tudott volna nyújtani, pusztította el magát különféle koalícióban anélkül, hogy az emberek azt mondták volna, hogy na jó, de hát ezt meg azt azért neki köszönhetjük. Nincs ilyen érzés. Tehát a zöldeknek, a liberálisoknak, baloldalnak, ezzel szembe kellett nézniük azzal, hogy a saját pártjuktól nem kaptak semmit. Azt, amit vártak, hogy tudnélik, le tudja váltani a Fideszt. Vagy hogy jobb legyen nála.
Igen, tehát az
vagy hogy olyan helyzetet állítson el, hogy ne is tudjon jönni egy szélső jobboldali megoldás. Nem tudtak ilyet csinálni. És hát akkor az ember azt mondja, hogy hát akkor az, legyen az, aki van. Legyen ő.
Ez mutatja, hogy ez valóban tényleg mennyire egy elkeseredett álláspont, amely 2024 elejére megérett a magyar társadalomban annyira, hogy gyakorlatilag, ez nem a új politikai szereplőnek a nagyszerűségéről szól, vagy csak arról szólna, egyáltalán nem erről van szó, hanem gyakorlatilag arról szól, hogy ezt a szerepet bárkit hajlandóak lennének támogatni ezek a választók, abban az esetben, hogyha ugyanennyire el tudnák hinni róla, hogy az Orbán kormányt le fogja váltani.
Tehát aki ugyanekkora erőt képes mutatni, igen, és ugyanannyi hitele van.
Igen. Pontosan.
Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt hozzánk.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Bíró Nagy András, a Policy Solutions igazgatója volt a vendégünk 9 és 10 óra között. Józsa Márta, Balogh Kármen, Csorba László, Zsidai Péter, Bencsik Gyula és Szénási Sándor köszöni a ma reggeli figyelmüket is. Minden jót!
Reggeli gyors, ne maradjon le semmiről.